Volt már olyan érzésed, hogy megtaláltad a választ?
Aha, aha, aha.
Heuréka élmény. Jövő kutatás a Millás reggeliben, a Spark Institute et IBS szakmai támogatásával. Csak jövő időben beszélünk.
És itt van velünk a stúdióban Szalai Ferenc fizikus, akivel egyszer már beszélgettünk, akkor megpróbáltuk a Higgs bozont megértetni mindenkivel. Többek között ő próbálta meg velünk is megértetni, mi pedig a közönségünkkel. És egy hasonlóan érdekes témáról fogunk beszélgetni, mégpedig a kvantum számítógépekről. Szervusz, jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok, szervusztok!
Tisztázzuk. Mi a kvantum és mi a számítógép? Szedjük ketté a dolgot. Utóbbiról azért már vannak ismereteink, tehát úgy nagyjából tudjuk, de miért hívják ezt kvantum számítógépnek? Mit tud ez mást, mint amit egy hagyományos számítógép?
Ugye meg kell értenünk azt, hogy egy hagyományos számítógépnek mi az alapvető építőköve. Ugye a hagyományos számítógép alapvető építőköve a bit. Ugye a bit az egy olyan egység, elemi egysége a számításnak, ami két állapotot vehet fel, nullát meg egyest. És nagyjából erre épül minden számolás, ezen aztán különböző műveleteket végzünk, ezekből bonyolultabb számokat építünk fel, azokkal a számokkal műveleteket végzünk, majd a végén Pokémon Go-t játszunk vele. Tehát
hát ez
néhány lépésben mondjuk.
Ez az emberiség.
Ezért találták nagymanék az egészet, hogy a Pokémon Go-nak.
Igen, a cél az megvan. Most ezzel szemben a kvantum számítógépet azért hívjuk kvantum számítógépnek, mert ott egy úgynevezett qubit, vagy quantum bit az alapegység, és ez egy olyan speciális építőelem a számításban, ami nem csak 0 és 1 elemet, tehát 0-1 állapotot tud felvenni, hanem tulajdonképpen e két állapot között egy ilyen úgynevezett összekapcsolt állapotot is fel tud venni, tehát ugye minden, ami kvantumos, az általában valamilyen valószínűségi, vagy ilyen rendszer, és ez adja az erejét. Tehát ez adja az erejét, hogy nem csak 0 és 1 diszkrét értékeket, hanem egy ilyen furcsa, átmeneti, kicsit bizonytalan. Ugye talán a Schrödinger macskája sztori az valakinek mond. Képzeljük el, hogy a kvantum bit az egy Schrödinger macskája. Tehát ugye amiről nem tudjuk, hogy milyen állapotban van, de ha kinyitjuk a dobozt,
akkor kiderül, hogy
ez egy populáris hasonlat. Nehéz is ebből a teljes kvantummechanikát most így 5 percben levezetni.
Sőt, mintha azt mondták volna, hogy nem teljesen jó
a hasonlat. Ennél egy kicsit komplexebb dologról van szó, ráadásul ezek az ilyen összekapcsolt állapotok, ezek egymástól akár nagy távolságokban is lehetnek, és ez a kvantum információ elméletnek, meg a kvantum teleportációnak például az alapja, hogy léteznek, hogyha két fotont egymástól akár több kilométeres távolságról vagyunk, akkor ez az összekapcsolt állapot, ez ugyanúgy megmarad, és hogyha az egyiket megmérjük, akkor rögtön tudjuk, hogy mi az állapot, és akkor ilyesmi történik. És a kvantum számítógépen belül pedig ilyen kúbitekkel írjuk le ugyanazokat a műveleteket, ugyanazokat a elemeket ugyanúgy építjük fel, és akkor ugyanazokat a számításokat is végezzük el, csak annak következtében, hogy egy qubit az nem csak két állapotot, hanem egy sokkal bővebb állapotteret tud reprezentálni, ezért sokkal kevesebb biten, sokkal nagyobb mennyiségű információt, és amit még fontosabb, egyszerre tudunk nagy mennyiségű számolást, tehát valódi párhuzamosság van. Szemben azzal, amit mondjuk egy processzorban az van, hogy ugye talán a vásárlás nem mindenki nézi, hogy hány kor van egy processzorban, ugye az nagyjából azt jelenti, hogy hány párhuzamos egység van egy számítógépben. Képzeljük el, hogy ebből sok-sok millió vagy akár milliárdnyi műveletet is egyszerre, egy időben tudunk párhuzamosan végezni.
Magyarán a bithez képest, hogy a qubit, akkor az azt jelenti, hogy a qubitnak az értéke hogy az vagy nulla, vagy ennek a bármelyik szuperpozíciója.
Igen.
Akár mekkora.
Valamennyit a nullából, valamennyit az egyesből.
Igen, tehát végtelen számú, ugye?
Hát nem teljesen végtelen számú, az a pontos fizikai implementációtól függ, hogy konkrétan ez hogy működik, de mindenképpen egy... Itt már nem is feltétlenül egy konkrét, diszkrét dologban, hanem egy valószínűség eloszlásban gondolkodunk.
Miben van ennek a jelentősége? Miért olyan forradalmi ez? Mert mindig a kvantum számítógépet emlegetik, ugyanúgy, mint a fúziós energiatermelés, hogy az lehet a jövő, de miért?
Hát a fő ok az a teljes emberiségnek a számítógéphez való viszonyát meghatározza, hogy egyre gyorsabbat és egyre nagyobbat, egyre pontosabbat szeretnénk. A hagyományos számítástechnika lassan elérkezik a fizikai korlátaihoz, tehát hogy egyszerűen nem tudunk több tranzisztort még kisebb és kisebb területre összesúvasztani, mert egyszerűen ugye ezért vannak az, hogy ilyen hatalmas hűtőket kell rakni már, már az otthoni számítógépre is, mert melegszik. Ennek az a következmény, ez azért van, mert nagyon nagy energia koncentrálódik nagyon kicsi helyre. Ezért sokan azt gondolják, hogy ugyan létezik ez a Moore törvény, hogy mindig duplázódunk minden évben, de hogy ennek van egy fizikai korlát, tehát egy bizonyos szint után klasszikus számítástechnikát nem lehet csinálni.
Azt is adtam, hogy maga a szilícium alap is sebezhető, tehát hogy a szilíciumból sem lehet a világ végén.
Sok gond van, igen, tehát hogy egyrészt el is tud az fogyni, másrészt konkrétan az, hogy a szilíciumatom mérete az korlátozza, hogy milyen pici dolgokat lehet csinálni. Ezért, hogyha és hát ugye egy hagyományos számítógépben nagyon-nagyon sok tranzisztor van, mint én elemi építő elem, ami ugye reprezentál egy kapcsolót, ami ezt a nulla és egy állapotot felveszi. Tehát ilyen millió-trillió szám. Most képzeljük el azt, hogy kvantum számítógépben 50 darab kubit, 50 darab. Az már elég ahhoz, hogy minden általunk ismert számítás technikai kapacitásnál nagyobb kapacitással tudjunk számolni.
Hát most az összes, az ember, a Föld...
Nem, a Föld, de mondjuk egy nagyon nagy, mondjuk a jelenleg ismert leggyorsabb szuperszámítógép kapacitását 50 kubittel biztosan meg lehet haladni. 50 darabban.
De azt most hiszem, hogy megértettem a kvantum. Kimennék, veszek egyet.
A hardware rész is érdekes, hiszen hogy pont arról beszéltünk, hogy vannak ezek a kis tranzisztorok, amik vagy egyest, vagy nullát vesznek fel. Na most hát ezt a kubittel hogy oldják meg?
Igen, tehát a jelen pillanatban a kutatás frontvonala az ott húzódik, hogy a 80-as években nagyon intenzív volt az elméleti kutatás, hogy ha lenne kvantum számítógép, akkor milyen algoritmusok lennének azok, amik ezzel a kvantum számítógéppel értelmes idő alatt megoldhatóak, de hagyományos számítógéppel nem. Rájöttünk arra, hogy az ilyen klasszikus biztonságtechnikához kapcsolódó problémák, mint például a prímszám mokkezelés, az kvantum számítógépekkel megoldható, még hagyományosan nem, illetve hasonlóképpen nagy méretű adatbázisokban tudunk nagyon gyorsan keresni, amit hát ugye nyilván nem véletlenül Google foglalkozik például a kvantum számítás technikával, de ez volt az elméleti része a dolognak. Most akkor ugye azt mondom, hogy jó, akkor csináljunk kvantum számítógépet. És akkor nagyon sokan, nagyon sokféle módszerrel kezdtek el kvantum számítógépet építeni.
Van ilyen működő kvantum számítógép már?
Hát erről mondjuk vita folyik, hogy mit tekintünk működő kvantum számítógépnek. Abban maradjunk, hogy tehát külön-külön a számítógép mondjuk építő elemeit különböző kutatócsoportok, vagy startupok, vagy nagyobb cégek, mint IBM, Google, Microsoft, külön-külön tudta demonstrálni mondjuk egy memóriaegységet, egy egyszerű számolást, egy hardwarebe kódolt keresést, vagy ilyesmit. Általánosan programozható, általános kvantum számítógép, ami 5-10 klubitnél nagyobb mennyiségű számítást tud végezni, az én információim szerint széles körül nem elérhető.
Kivéve az amerikai és az orosz hadsereg.
Nekik sem.
De erről tudna a tudományos világ, ha lenne?
Az a helyzet, hogy elég transzparens ez a világ. Hasonlóan, mint a gépi tanulási világ, ez is egy elég transzparens világ. Nagyon speciális eszközök és nagyon speciális tudás kell hozzá, tehát nagyjából a világon van kb. 50-70 ember, aki ezt így igazán vágja, ahol ők vannak, ott történik.
Tehát ebből 10 eltűnne a Nevada-i sivatagon,
akkor sejtenénk, hogy miről van szó. És hát alapvetően a Google, IBM és néhány kisebb startup, ők ugye abban hisznek, hogy nagyjából elértük a legfontosabb elemekről tudjuk, hogy működik, és akkor innentől kezdve ez egy mérnöki probléma, hogy fel kell skálázni, méretet kell csinálni. És ők a hagyományos félvezető alapú, szupravezető technikára épülő kvantum számítógép építésébe fogtak. És
hát de még szupravezetés sincs.
Hogyne lenne.
Lenne már? Hát azt megcsinálják?
Szobahőmérsékleten nincsen szupravezetés. Aha. Hát le kell hűteni alacsony hőmérséklet.
Elnézést, Teleki Sándorné tanárnőtől, a fizikatanárom szerintem sír.
Fából vaskarika, tehát a hagyományos módszerrel megépítünk valami olyat, ami nem hagyományos.
Már, igen, de csak az a helyzet, hogy már azt is látni kell, hogy a fő ok, ami miatt korlátozva van a klasszikus számítógép nek a kapacitása az az, hogy olyan pici vérre tettük ezeket az építőköveket, hogy abban már megjelennek ezek a kvantumos effektusok. Aha. Csak még nem kezeljük őket azzal a rendszerrel, ami van, és akkor mit kell csinálni? Hát hagyni kell, hogy ezek a kvantumos jelenségek dolgozzanak, viszont akkor teljesen más számítógépet kell köré építeni. És tulajdonképpen, és azért jó ez, mert az, hogy félvezetőt hogy csinálunk, azt tudjuk, arra egy egész iparág épült. Tehát, hogy ez teszi ide azt lehetővé, hogy ha eljutunk oda, hogy megértsük, hogy pontosan ez hogy működik, és tudjuk kontrollálni, akkor egy komplett iparág, komplett tudása azonnal felhasználható.
Tovább folytatódik a Heuréka élmény rovat itt a Millás reggeliben. Szalai Ferenc fizikussal kvantum számítógépekről beszélgetünk, és itt ott tartottunk, hogy van-e egyáltalán működő ilyen. Ugye nemrég lehetett olvasni talán tavaly a szeptember környékén, hogy amerikai kutatók elkészítették az első szoftveresen programozható kvantum számítógépet. Ez mit jelent?
Ez a D-Wave, de
nem arra gondoltam, de igen, beszéltünk arról.
Igen. Az IBM ma már, tehát az IBM a kutatók számára a rendelkezésre bocsátotta az első ilyen öt qubites.
Hogy ezeknek van kettő, és a D-Wave volt az első, igen, és akkor csináltak egy másodikat is. Igen,
tehát a D-Wave-nek volt több generáció. Mi a D-Wave? Az egy cég, aki azt állította, hogy elkészítette az első kvantum számítógépet, aztán utána a fél tudományos világ rájuk rontott, hogy hát álljon már meg a menet, ez nem pont úgy van. És valóban ők egy nagy média hacket csináltak, ha úgy tetszik. Valóban készítettek egy számítógépet, amiben valóban vannak kvantum effektusok, de ez nem egy általánosan programozható kvantum számítógép, hanem egy nagyon speciális kvantum algoritmusnak a futtatására optimalizált speciális eszköz. Ettől függetlenül azt a feladatot, amire tervezték, az egy széleskörűen jól használható, ilyen optimalizációs feladatok megoldására kiválóan alkalmazható dolog, Google is vett belőle, meg azt hiszem a hadsereg is, viszont nem egy általános célú számítógép.
Ez Martin, meg az ilyen beszállító
igen, cégek. Tehát, hogy de bizonyos feladatokra valóban jobban használható, és valóban jobb teljesítményt nyújt, mint a hagyományos eszközök, de ezt még nem tekintjünk egy általános. Ez olyan, mint hogyha azt mondanánk a kalapásra, hogy számítógép. De hogy ettől függetlenül a kutatás az arra irányul, hogy általános célú szoftveresen programozható kvantum számítógép legyen. Ilyen próbálkozások még mindig korlátozott körülmények között, de vannak. Ugye az IBM nemrég egy ilyen cloud felületen keresztül az ő sajátját elérhetővé is tette. Én is játszottam vele. Ott is az van, hogy egy nagyon egyszerű vizuális építő kockaszerű nyelvvel lehet ezt programozni most, és abban még bőven benne van az, hogy nem teljesen általános érvényű, meg hát 5 qubiten viszonylag kevés izgalmas feladatot lehet megoldani, de ettől függetlenül jól látszik, hogy rohamléptekkel halad ez a terület, tehát hogy szerintem néhány év, de 5 éven belül biztosan, még hogyha nem is az 50, de mondjuk egy ilyen 15-20-30 kubites gépek azok elérhetők.
Mekkora lesz ez?
Fizikailag?
Uh-huh. Mert hát, ugye az első számítógépek azok ilyen futballpályán.
Az utolsó cikk, amit olvastam, ami azt mondta, hogy ezt az 50 kubites dolgot már egy focipálya méretben talán össze tudnák hozni.
Hát végül is nem probléma, hiszen
hát innen szép nyelv.
Vannak itt olyan részes gyorsítók, amik ilyen kisváros nagyságúak, úgyhogy...
Hát tulajdonképpen a cél ilyen értelemben, hogy az első számítógépek is ekkorák voltak, és hát nyilván a kvantum számítógépet is elsősorban olyan feladatokra fogják használni, amire a hagyományosot nem lehet, vagy nincs értelme, vagy túl drága. Vagy...
Na ez az izgalmas, mondtad, hogy izgalmasabb fel. Mi lenne az izgalmas feladat?
Csillagászat?
Nem, hát ugye talán korábban is említettem, ugye van egy nagy terület, ez a kvantum információ feldolgozás és kvantum információ továbbítás, kódolás és dekódolás kérdésköre. Hát ugye ez minden államnak, minden sok embert megfigyelni szándékozó államnak nagy álma, hogy még nagyobb kapacitással tudjon még több adatot feldolgozni. De hasonlóképpen, amit megint csak említettem, tehát például az, hogy ugye egy hagyományos keresés az történik, hogy ha én beadok egy keresőszót, és van egy hatalmas rekordom, akkor kis túlzással így végig kell mennem, és meg kell néznem. Igaz-e az állítás erre a rekord? Nagyon sok esetnél ez sokáig tart. Képzeljük el, hogyha ezt egy kér, tehát hogy mint hogyha egyszerre mindenkit meg tudnánk kérdezni, hogy te rád igaz-e, hogy piros vagy, és akkor így mindenki válaszol, hogy igen, nem, és akkor egyszerre.
És ez ráadásul fel is dolgozza,
és
ugye?
Ez fel is dolgozza.
Egy adat, hogy az...
Most innen még egy picit messze vagyunk, de az alapkoncepció az, hogy a nagy mennyiségű, nagyméretű adatbázisokban ilyen gyors keresések végzés, hogy azért a keresés, mint alapművelet, ha az gyors, és nagy adaton gyönnyen végezhető, hát tudjuk, hogy ilyen kisebb cégek, mint a Google, az gyakorlatilag felépült erre az egyszerű feladatra.
Igen, mert ugye, hogyha te beütögeted mondjuk a keresőbe azt, hogy bármi, teljesen mindegy, akkor beindul valahol egy pár gép, rengeteg áramot fogyaszt egyébként, ezeket hűteni kell, stb. Tehát itt az energia hatékonyság is egy érdekes
hát,
dolog, ugye?
Tényleg igen. A kvantum számítógép is így zabálja az energiát?
Hát most még, ugye annak következtében, hogy szupravezető félvezetők szobahőmérsékleten nincsenek, ezért jellemzően ezeket nagyon alacsony hőmérsékletre kell hűteni, a hűtéshez meg energia kell, ezért az architektúra javarészét általában ezek a kiszolgáló egységek, hűtő és egyéb energia. Tehát nagyon-nagyon pici a tényleges számítógép, tehát egy ilyen chip, egy ilyen körömnyi, de minden, ami körülötte van, az hatalmas kiszolgáló apparátus, aminek következtében az még nem kicsi. Vannak fizikai korlátai szerintem annak, hogy mennyire tud ez pici lenni. Egészen addig, amíg mondjuk szobahőmérsékletű szupravezetést nem tudunk csinálni, vagy nem tudunk csinálni, vagy egy lézer készítését nem tudjuk megoldani nagyon piciben, pontosan, addig nem várható, hogy ez lényeges
tehát
méretet.
Tehát a személyi kvantum számítógép, mint olyan, az még várat magára.
Azt gondolom, hogy az egy hosszú, tehát a személyi kvantum mobiltelefon, az gondolom, hogy az egy long road, ha egyáltalán lehetséges. Mm-hmm. Ebben nem is vagyok 100%-ig biztos.
Hú, hát figyelj, folytatnánk a beszélgetést, mint a múltkor is, de megint elfogyott az időnk, sajnos ezt nem tudjuk orvosolni. Nagyon szépen köszönöm.
De majd kvantum számítógéppel egy időtörést, vagy nem tudom.
Köszönjük szépen, hogy itt jártál megint.
Köszönöm
nálunk.
Szépen a lehetőséget.
Nagyon izgalmas volt. Szalai Ferenc fizikussal beszélgettünk, egy picit betekintést nyújtott nekünk a kvantum számítógépek világába.
Heuréka élmény, a Millás reggeli jövőben játszódó magazinja. Mindent megtudtok majd. Szakmai partnerünk a Spark Institute at IBS.